Azért szeretem az életre szóló könyvek sorozatot, mert bár régi kedvencekről beszélgetünk, mégis elképesztően izgalmas, aktuális témákat, kérdéseket, élményeket is felhoznak a könyvek. Ez történik most is, mikor Hajnóci Soma kétszeres világbajnok bűvésszel ülünk a stúdióban.
Életre szóló könyvek.
Milyen szempontok szerint válogattál? Milyen életszakaszaid jutottak rögtön eszedbe könyvekhez kapcsolódva?
Hát nem volt egy könnyű feladat kiválasztani ezt az 5-6 könyvet. Igazság szerint a célom az volt, vagy úgy válogattam a könyveket, hogy az életem különböző érdeklődési területeiről hozzak könyveket, mind önismereti könyveket, mind regényeket, mind a bűvészkedéshez, mind a társjátékfejlesztéshez kapcsolódó könyveket, szóval, hogy mindenhonnan próbáltam egy-egy könyvet elcsípni. Azt is néztem, amit ugye e-mailben beszéltünk, vagy előtte kérdeztél, hogy mi az a könyv, amihez olyan életszakaszt kötök, hogy valamikor nálam volt, és emlékszem pontosan, mikor olvastam azt a könyvet, és ezek közül mindegyik tulajdonképpen olyan.
Tényleg a helyzetre emlékszem?
Én emlékszem, hogy ezeket hol olvastam, igen, tehát hogy kifejezetten helyek kötődnek a könyvekhez.
Akkor kezdjük el, melyik volt az első, ami meghatározó?
Ha kezdjük egy bűvészkönyvvel, ha már legtöbben úgy ismernek engem, mint bűvész Soma. Ez a Ken Webertől a Maximum Entertainment című könyv. Ken Weber ez egy mentalista bűvész, előadó, nem igazán egy nagyon jó előadó egyébként, de ez a könyv, ez szerintem az egyik legkiválóbb könyv, ami a bűvészeten belül megjelent. Na most a bűvészkedésről azt kell tudni, hogy a bűvészkedésnek van az egyik legnagyobb szakirodalma könyv tekintetében a művészeti ágak közül.
Olyan.
Aha, és ez azért van, mert ugye azt, hogy hogy színészkedjünk, azt nagyon nehéz leírni a könyvekben, de azt, hogy egy trükköt fizikailag hogy kell megcsinálni, hogy a kézügyességi fogásokat hogy kell kivitelezni, ezt le lehet írni. Ezért kártyabűvészetről, pénzbűvészetről, színpadi bűvészetnek a különböző válfajairól, mentalizmusról, humoros bűvészetről, gyerekbűvészetről olyan mennyiségű könyv született az utóbbi több száz év alatt, ezt sem mondhatom, ami egész hihetetlen. Szóval én voltam egyébként például kint Londonban a Magic Circle-nek a nagy bűvészkönyvtárjában, vagy Hollywoodban a Magic Castle-ben, és nekik is van egy óriási bűvészkönyvtárjuk, valami egészen elképesztő, hogy mennyi könyv íródott ebben az egyébként nagyon pici érdeklődési körben, mint a bűvészet, ami tulajdonképpen nem érdekel olyan nagyon sok embert ilyen mélyen, mint ahogy ezek a könyvek belemennek. A
maximum... meg egy színpadi jelenléttel foglalkozik.
Igen.
Ez a könyv.
Igen, érdekes módon ez a könyv nem egy tipikus bűvészkönyv. Én azt gondolom, hogy a bűvészeten belül is az érdeklődik a Maximum Entertainment iránt, aki úgy mélyebben fejest ugrott a bűvészet művészetébe. Ez a könyv nagyon sok minden olyan dolgot taglal, ami nem trükkök. Tehát itt nem mondják meg neked, hogy hogy tüntessed egy csomag kártyát, itt nem mondják meg, hogy egy pénzből hogy csinálj kettőt. Ez a könyv foglalkozik a színpadi megjelenéssel, a nézőmenedzsmenttel, a zenehasználattal, a mozgással, a bűvészet pszichológiájával, tehát egy csomó olyan kérdéssel, ami szerintem egy jó előadót igazán jóvá tud tenni. Tehát én azt gondolom, hogy ezek olyan titkok, hogy így stílusosan fogalmazzak a bűvészet kapcsán, ami ebben a könyvben benne van, amik tényleg sokkal nagyobb titkok, mint egy sima trükknek a megoldása. Ezt a könyvet egyébként én Perúban voltunk 2005-ben vagy 2006-ban, édesapámmal meg húgommal egy ilyen családi kiruccanáson, és akkor volt nálam ez a könyv, és ott olvastam. Emlékszem, egy ilyen nagyon hosszú vonatúton teljesen belemerülve olvastam, és tényleg ez volt az a típusú könyv, egy olyan dologban a bűvészet, ugye, ami az életemet képezi most már, ami tényleg nagyon megfogott. Tehát úgy éreztem, hogy úristen, hát ezt a rengeteg bölcsességet megkapok ebből, valami hihetetlen.
Valami olyan új információt kaptál tőle, amit be tudtál építeni.
Egyrészt mondott új dolgokat is részben, viszont ugye ugyanúgy, mint az önismereti könyveknél, amikor valaki leírja, kimondja azt, amit te úgy tudtál, de nem tudtad megfogalmazni, az nagyon segít abban, hogy az adott dologban előre tudj lépni. És igazából itt is ez volt a helyzet. És egyébként akkor én még azért egyetemre jártam, 20 éves voltam gimi után, egyetem elején. Én ott benne voltam már úgy mélyen a bűvészetben, de hát közel sem úgy, mint ma. Uh-huh. Tehát, hogy azóta azért megnyertem a világbajnokságot, meg szinte az összes nagy nemzetközi világversenyt, körbeutaztam a világot, és tényleg egy olyan mély tapasztalatra tettem szert, ami akkor még nem volt meg nekem, amikor ezt a könyvet olvastam. A könyv az ugye nagyon mélyen megérintett, ettől függetlenül. Később ugye a szakmában szinte mindenki megismert, és néhány évvel ezelőtt megjelent ennek a könyvnek a 2.0-as verziója, kiegészített kiadása, és ehhez a könyvírója, Ken Weber megkeresett engem, hogy az egyik fejezetnek az egyik részét írjam már meg én, egyébként a bűvészet és a zene kapcsolatáról. Én arról nagyon sokat tartott szemináriumokat, meg írtam egy csomó minden cikkeket róla nemzetközi ilyen szaklapokba, és végül azt a részt én írtam meg ez a könyvhöz. Ami egyébként szóval ilyen állati nagy megtiszteltetés volt, meg főleg az, hogy gyerekkoromban ugye ez a könyv ilyen fontos szerepet játszott nekem, nagyon nagy szeretettel csináltam meg ezt aztán.
De mondtad a szerzőnek, hogy mit jelentett neked ez a könyv?
Ő tudta. Egyébként is szerintem engem keresett volna, mert a bűvészet meg a zene kapcsolatáról igazából én írtam a legjelentősebb dolgokat a bűvészeten belül, de rengeteg mindenről beszéltem, megírtam ennek kapcsán, hogy milyen zenét válasszunk, milyen zenét ne válasszunk, különböző típusú bűvész irányokhoz milyen különböző zenék valók, hogy a szöveg szerepe a zenében, a hangeffekteknek a szerepe a zenében, hogy vágjunk a különböző zenéknek így a bűvészet erősítő vagy gyengítő hatásáról, a különböző zenék érzelmi hatásairól a bűvész trükkök tekintetében. Szóval nagyon, nagyon sok mindenről lehet itt beszélni a zene és a bűvészet kapcsán. Én konkrétan írtam egy könyvet a bűvészet és a zene kapcsolatáról, szakmai könyvet, ami olyan 95%-os készenlétben csücsül a hard drive-omon, mert hogy ki kéne adni, meg is van hozzá kiadó, olyannyira megvagyunk szakmai kiadó, csak kéne az egy hónap meló még vele.
Érdekel például legendás bűvészek élettörténete is?
Én alapvetően a történelmi dolgokban nem vagyok nagyon érdeklődő, úgy, mint akinek mondjuk ez lenne a fókusza. Olvastam Houdiniről is könyvet, olvastam Rodolfóról is könyvet, olvastam egyéb ilyen könyveket a bűvészetben, mert kíváncsi voltam nyilván, de nem ez teszi ki a nagy részét azoknak a könyveknek, amiket olvasok.
Kíváncsi vagyok, hogy az az út, amit te bejártál, az egy mennyire klasszikus út, azért is kérdeztem, hogy hasonlítod-e másokhoz magadat.
Mindenkinek ez az út más. Hát én nem gondoltam, hogy ennyire bűvész leszek, mint amennyire lettem. Én mindig is szerettem bűvészkedni, a gyerekkorom óta ott volt ez az életemben, de azért volt a fejemben egy olyan életszínvonal, amit meg akartam magamnak teremteni, amit egyébként meg is teremtettem, csak én nem gondoltam, hogy ez bűvészetből lehet megteremteni. Én azért mentem egyetemre, mert egyébként a gazdasági vonal engem érdekelt.
Közgazdász.
Én kontroller vagyok végzettségem tekintetében, én rengeteget könyveltem, és a pénzügyi dolgokkal nagyon sokat foglalkoztam. Hozzátenném, hogy Isten óvja meg azt a céget, ahova most nekem kontrollerként be kéne üljek. De tény, hogy nagyon jó volt az egyetem egyébként. Én több dolog miatt is nagyon hálás vagyok az egyetemnek, én a műegyetemre jártam egyébként. Egyrészt szerintem látásmódot adott, megtanított tanulni, és ami a legfontosabb, hogy egy olyan baráti közeget adott, bár nekem még gimiből, áltisiből, sőt még óvodából is vannak a mai napig nagyon jó barátaim, tehát a egyik legrégebbi barátom óvoda kis csoport, első nap találkoztunk, és pont tegnap beszéltem vele telefonon, úgyhogy minden héten szinte beszélünk. Tehát vannak ilyenek, de az egyetemről is egy 15 fős baráti társaság gyakorlatilag olyan szinten együtt maradt, hogy szerintem 5-6 emberrel minden héten beszélek telefonon. Nagyon örülök, hogy ezekkel az emberekkel körül vagyok véve, és sokat adtak nekem emberileg ők.
De azt elmondod, hogy miért fontos, hogyha belegondolok, hogy járod a világot, és föllépsz, és Hollywoodban vagy. Szóval, hogy lehetne ez egy magányos műfaj is.
Hát nyilván mindenkit más mozgat, más motivál, mások azok a gyökerek, ahova visszanyúlunk, hogy energiát merítsünk és inspirációt az élethez. Számomra ezek az emberi kapcsolatok és a család. Ez az, ami a legfontosabb. Engem sokan kérdeztek, hogy miért nem mentem, mehettem volna bárhova, gyakorlatilag mint erőadó, meg mint sikeres ember a szakmámban.
De élhetnél is máshol külföldön.
Bárhol élhettem volna, nem cél. Én 2009-ben lettem kategória világbajnok és abszolút nagydíjas is, és utána teljesen kinyílt a világ. Én az azt követő 5-6 évben folyamatosan utaztam, tehát ez ilyen évi 30-40 külföldi utat jelent. Kanadai turné, kínai turné, egész Európában nem volt ország, ahol ne léptem volna fel évente többször, Amerikába, Dél-Amerika, Afrika, szóval tényleg mindenhol voltam, szuper volt, semmiért nem cserélném el, elég volt. Tehát, hogy soha nem felejtem el, pont Hollywoodban tartottunk egy műsorsorozatot, ahol egy hét alatt 27 műsort kellett tartani, még el is emlékszem, és ez pont akkor volt, amikor itthon húsvét vasárnap, én pont kint voltam még, és mi húsvét vasárnap mindig a nagymamánál szoktunk lenni családi ebéden, ugye a torma, a tojás, a kolbász, a családi nevetések, és persze tök jó ez, hogy most Hollywood, meg sztárság, meg minden, én bármit megadtam volna, hogy itthon a Sasadi úton ott ülhessek a többiekkel. Skype-oltunk, és hát gyakorlatilag majdnem elsírtam magamat, annyira hiányoztak, és ott éreztem, hogy ez nem Ez hosszú távon nem működik, hogy ennyit menjek, ennyit utazok. A bűvészet szuper dolog, nagyon nagy sikereket érhettem el benne, és ez nagyon megnyitotta a világot, de a bűvészet csak egy része az életemnek.
Akkor ez be is zárt téged tulajdonképpen ez a kötődésed, ez a hazakötődésed, mert hogy ilyen sikereket értél, de iszonyatosan fiatal vagy, tehát hogy akkor merre tovább?
Figyelj, a bűvészet, hát alapvetően ugyanúgy, mint amikor én versenyeztem sokat, annak is vége lett egy ponttal, amikor világbajnok lettem. Nálunk nem szokás utána tovább versenyezni, hogyha elhozod ezt a Grand Prix díjat. És ott is kellett egy új irányt találni. És szerintem itt is ugyanez volt bizonyos értelemben a helyzet, hogy meg kellett, hogy értsem azt, hogy a bűvészet nem egy versenysporták, hanem itt arról van, hogy az embereket szórakoztatom. És én igazából a színpadi jelenlétből kapom a legtöbb energiát, de ez teljesen mindegy, hogy itthon van, vagy külföldön. Én szórakoztatni szeretek. És amikor meghoztuk tudatosan ezt a döntést, hogy akkor itthon, akkor lettem állandó a Schröder klubban, akkor lett önálló estem a Duma Színházban, ott indítottuk el a YouTube csatornámat, a Facebook oldalamat, amit ugye több százezeren követnek, és szerintem onnan nagyon sokan ismernek. Akkor indítottuk el az Illúzió Mesterei gálasorozatot, ami nagyon szépen kinőtte magát. Tehát akkor én úgy döntöttem, hogy Magyarország lesz a fókusz. Azért, mert én itt is meg tudom kapni a közönségtől azt a szeretetet, amit nagyon szeretek, ami a bűvészkedésből nekem örömöt hoz, és ugyanakkor ezzel együtt meg tudom azt is élni, hogy a családokmal, a barátokkal legyen egy olyan kapcsolatom, aminek nem szab gátat az, hogy én folyamatosan és megállás nélkül utazok. Nyilván az is hozzátartozik az igazsághoz, hogy én tényleg a világot bejártam. Pont tegnap beszélgettem egy ismerősömmel, hogy kérdezte, hogy voltam a Japánban, voltam 8-szor, közel 15-ször Kínában, vagy 6-szor Koreában, 4-szer Tájvanon, szerintem 5-szor vagy 6-szor Hongkongban, és akkor még Szingapúr, Malázia, India, tehát hogy rengeteget utaztam.
És láttad is ezeket az országokat, vagy csak ott voltál?
Egy ideig láttam is, és aztán pedig csak ott voltam, és ez egy tök jó kérdés, amit most ezt feltettél, mert pont az, hogy itt is eljutottam arra pontra, hogy egyedül, amikor utaztam, már nem volt kedvem turistáskodni, mert igazából turistáskodni is úgy jó, hogy ha azt megoszthatod valakivel, legalábbis én így élvezem. És főleg úgy, hogy ugye fellépés volt, műsorok voltak, a kongresszuson részt kellett venni, hogyha szakmai kongresszusra mentem, hogy ott volt más feladat, az nem ugyanaz, mint amikor kimész nyaralni Balira. És úgy döntöttem, hogy mivel láttam már sok mindent, nem igazából egy olyan típusú lemondás ez nekem, mint hogy ha valaki egyébként Magyarországhoz volt kötve, és még nem látta a világot. Szóval ilyen szempontból szerencsésnek mondhatom magamat, hogy az élet ezt elhozta nekem, és tudtam aztán azt mondani rá, hogy köszönöm. Most ebből inkább kicsit kevesebbet kérek. Sokkal kevesebbet kérek.
Nagyon-nagyon érdekes. Ami meglepett engem, ez az Elengedés című könyv a listádon. Mikor olvastad, és mihez volt szükséged rá, vagy csak rátaláltál?
Nem. Hát kezdjük onnan, hogy nekem édesanyám is, és a húgom is pszichológus. Tehát szoktam mondani, hogy a családban az egyfőre jutó pszichológusok száma igen magas. És hogyha valaki megkérdezi, hogy vagy, mielőtt válaszolsz, akkor jobb megbizonyosodni az órabéréről. De nyilván ez vicc. Az a helyzet, hogy a pszichológia, az önismeret, az mindig is egy fontos részét képezte az életemnek. Nyilván ezek sokkal személyesebb dolgok, erről kevésbé szoktam beszélni, mert hát ugye nem emiatt érdeklődnek az emberek irántam, hanem főleg a bűvészet miatt. Az Elengedés című könyv, ugye ő David R. Hawkins írta ezt a könyvet, aki egy felvilágosult ilyen buddhista gondolkodó volt, aki a Buddha tanításait, a buddhista tanokat és az emberi érzéseket picit a nyugati ember számára könnyebben emészthető, jobban átölelhető módon fogalmazta meg és írta meg. Egyébként ez csak az egyik könyv a sok könyv közül, amit írt. Én egyébként minden nyáron járok ilyen 10 napos meditációs buddhista elvonulásra is, ahol ugye teljes csendben vagyunk, tehát 10 napig nincs telefon, nincs internet, nincs beszéd, nem olvasol, nem laptopozol, semmi nincs, napi 8-9 óra meditáció, és teljes békében befele figyelsz, ami sokszor nem teljesen békés, de hát pont ez a lényeg a dolognak. És gyakorlatilag a buddhista tanok iránti érdeklődésem az, ami eljutott, vagy elvezetett a Elengedés című könyvhöz, ami az én egyik ilyen kis bibliám önismereti értelemben véve. ez a fickó, a Hawkins, ahogy ír, az számomra nagyon tisztító jellege hat, nagyon felnyitotta sok mindenben a szememet. Úgy fogalmazza a Hawkins a könyveinek a nagy részében, hogy látszik, hogy hihetetlen mennyiségi bölcsesség és tudás van mögötte, de mégsem úgy, hogy az tudálékos vagy bonyolult legyen. Főleg egyébként ebben a könyvben a különböző érzelmi állapotokat, amikor taglalja, például a szeretetről van egy külön fejezet, ahol kicsit nehéz így kontextuson kívül beszélni erről az egész könyvről, de hogy tehát a szeretetről ír, az ő elképzeléséről a szeretet kapcsán, és a szeretetről nem úgy, mint egymás iránt érzett emberi szeretetről, mint általában vett lelki állapotról, vagy ilyen lelki állapotban való leledzésről, tehát hogyha szeretetben éled úgy általánosságban az életedet. És például az a fejezet számomra hihetetlen erővel bírt, nagyon sokszor újraolvastam egyébként, mert fantasztikus módon feltölt minden egyes alkalommal. Egy ilyen elvonuláson olvastam először ezt a könyvet, vagy akkor kezdtem el olvasni, és akkor azok az elvonulások egyébként is nagyban hozzájárultak az én lelki, meg személyiségi fejlődésemhez, és ez a könyv is szerintem, és hogy ez a két dolog kicsit összefűződött, szövődött így bennem.
Az elengedéssel kapcsolatban mindenkinek párkapcsolati kérdések, vagy egy szerettünkkel kapcsolatos elengedés az, ami eszébe jut, de hát egy cél elengedése, vagy egy szemlélet elengedése is fontos.
Itt az elengedés alapvetően nem a dolgok elengedése, tehát hogy a könyv nem arról szól, hogy hogy engedjünk el dolgokat. Ha. Ez a könyv címe, de egyébként az elengedés, mint olyan, most nem akarok itt nagyon ilyen spirituális mélységekbe bukni, vagy nem tudom, de ugye a Buddha tanításai szerint elvileg a negatív érzések elengedése az, ami a hosszú távú boldogsághoz és adott esetben a megvilágosodáshoz tud vezetni. Uh-huh. Én nem tudom, nem vagyok egy ilyen köpenyes buddhista. Én azt tudom, hogy én sokat meditáltam életemben, és ez sokat segített nekem, és azt is tudom, hogy a negatív érzéseket elengedni jó. Tehát nincsen szükségünk hosszú távon negatív érzésekre, és egyszerűen nélkülük jobb az élet. Ez nem azt jelenti, hogy nekem nincsenek negatív érzéseim, vannak nap mint nap, de azt gondolom, hogy ez a könyv segített abban, hogy ezeket az érzéseket a helyén tudjam kezelni, és adott esetben el tudjam engedni.
Mikor tanultad meg, hogyha most így az elmúlt évtizedeket nézzük, mikor tanultad meg uralni a gondolataidat? Tehát hogy azt gondolom, hogy a te szakmádhoz az hihetetlen koncentrációs készség kell, állandó erő ahhoz, hogy motiváld magad, folyamatos energia, meg ez a derű, és hogy nyilván ez egy technika, vagy nyilván ez egy tanulható dolog.
Hát most több dolgot is kérdeztél, egyrészt akkor válaszolnék arra, hogy hogy van ennyi energiám, azért azt szerintem a helyén kell kezelni, hogy amit a közönség úgy lát belőlem, mint soma, aki szórakoztat, ugyanúgy, amikor színpadon vagyok például, az egy szélsőségesebb valója annak, ami én vagyok. Tehát attól, hogy én pörgök a színpadon, vagy pörgök a videóban, az nem azt jelenti, hogy én 0-24-ben ugyanezt a energiaszintet hozom, és pörgök magamban is.
Most is tele vagy energiával, pedig itt ülünk egy üres stúdióban.
Nem tudom, igen, szeretem az életet. Szerintem hihetetlen az, hogy így itt vagyunk, mint emberek. Tehát olyan, már csak, hogyha evolúciós oldalról is nézzük a dolgokat, olyan pici az esélye, hogy itt legyünk, és akkor én tipikusan az az ember vagyok, aki úgy tényleg úgy el tudok csodálkozni, és meg tud érinteni az, hogy például az emberi test szerintem egy ilyen iszonyú fantasztikus dolog, hogy önmagát gyógyítja, ahogy ki van találva, ahogy a gondolatunkat például alkotni tudunk így a testünkön is, megváltoztatni dolgokat. De most csak ez egy dolog, de hogy tényleg az élet szerintem tök jó, és szerintem fontos, hogy ezt lássuk, valószínűleg ez az élet igellésem, ez az életenergiám is ebből fakad. Az, hogy tudom, ugye ez volt a másik dolog, amit az előbb említettél, kontrollálni a gondolataimat, hát erre a rövid válasz, hogy nem tudom. Nyilván van egy nagyon nagy fokú tudatosság bennem, ez a bűvészethez szerintem szükséges, meg a karrier építésemben is így van, de egyébként is egy eléggé rendszer szemléletű agyam van, tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg ezért tudok projekteket jól menedzselni, ezért tudom, azt gondolom a karrieremet is így jól menedzselni, de ez nem azt jelenti, hogy a gondolataimat kordában tudom tartani. Nagyon sokat szenvedek egyébként attól, és nagyon sok például alvászavarom is volt az utóbbi 10 évben, hogy nekem az agyam az folyamatosan alkot. Van egy ilyen alkotásban való menekülés is bennem, hogy ha valami nincs rendben mondjuk párkapcsolati téren, vagy az életem másik területén, én hajlamos vagyok a munkába temetkezni, ami nálam majdhogy nem egy az alkotással, a kreativitással. És ezt a izomcsoportomat, mert én szeretek a kreativitást is úgy gondolni, mint egy izomra, amit ha sokat használ az ember, egyre jobban működik. Ezt szépen kiépítettem, de ez nagyon sokszor egyszerűen saját életére kell, és pont emiatt nagyon sokszor arra ébredek, egyébként szinte majdnem minden reggel, még akkor is ki tudtam aludni magam, én úgy kelek, hogy már pörög az agyam, alkot, próbál dolgokat kitalálni a napi teendőkkel, a adott projektekkel, az új műsorszámokkal, és minden mással foglalkozik. Tehát nekem inkább ami kihívás az életemben, amire próbálok egyébként, és ebben, hogy most így visszakanyarodjak a meditációval, meg a önismerettel is egy kicsit megoldást találni a buddhizmussal, hogy hogyan tudom lecsendesíteni az elmémet. Tehát igazából ez a kihívás. Mert hogyha pörög az agyad, nem tudod azt mondani neki, hogy figyelj, állj már meg, mert aztán az, tehát, hogy ez nem így működik, ugye ezt tudjuk. És minél többet pörög az agyam, annál jobban ugye ismeri ezt a mintát, és pörgeti magát, főleg úgy, hogy szinte minden, amit csinálok projektek tekintetében az életemben, az a saját karrieremet építi, érinti, ezért örömet hoz nekem. Tehát nagyon nehéz azt mondani rá, hogy így ne csináld, mert ez nem lesz jó, mert tudom, hogy jön belőle egy bizonyos pozitív visszacsatolás, csak hát ott van az, hogy ahogy mondtam, hogy ez csak egy része az életemnek. És én picit úgy vagyok vele, hogy a hosszú távú boldogságnak a titka szerintem, legalábbis magamra ezt vetítettem, az ember életében lévő különböző területek között megteremtett és fenntartott egyensúlynak a megléte.
A Hajnóci Somával készült beszélgetésemnek ez csak az első része. Ha tovább hallgatnák, mert érdekli önöket, milyen könyvekre emlékszik még szívesen Soma, és miért írta meg a saját könyvét, akkor meghallgathatják a Spotify-on és a SoundCloud-on is a Könyvben utazom Olá Andreával oldalon. Köszönöm a figyelmüket!